Kedves testvéreim, most fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Ez az ige rész is az indonéz keresztények által javasolt rész. Máté evangéliumából a 15. fejezetből a 21-től 28-ig terjedő versek. Jézus ezután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amely a gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ahogy említettem, az indonéz keresztény testvéreim készítették elő ezt az anyagot az ökumenikus ima hétre, és már az előszóban is, ami egy pár szóban azért szeretnék megint ismertetni, kiderül, hogy az ő számukra nagyon erős és nagyon fontos kérdés a szociális kérdések, a társadalmi igazságosságnak a kérdése. És éppen ezért a Szentírásból is olyan részleteket választottak ki, amelyek erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre helyezi a fókuszt. A mai történetünkben az új szövetségi történetben is egyaránt egy asszony áll a középpontban, a másik oldalon pedig egy férfi, aki nem igazán érti ezt az asszonyt. Erről fog majd szólni a történet, de előbb néhány szóban felolvasnám azt, amit a indonéz keresztények írtak ennek az ökumenikus imahétnek a meghívójába, a felvetésében. A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal jár. Imáink egységesek egy szétszakadozott világban. Ebben van az erejük. Indonézia 265 millió lakosának kb. 86%-a muszlim, így a világ legnagyobb muszlim lélekszámú országa. A népesség mintegy 10%-a azonban a különböző hagyományokat követő keresztény közösségekhez tartozik. Az etnikai, nyelvi, vallási tarkasságban az indonézeket a gotong royong elve vezérli, vagyis szolidaritásban és együttműködve élni. Ezt a mindig törékeny harmóniát ma új veszélyek fenyegetik. A korrupció ezer alakban üti fel fejét, megfertőzi a politikát, az üzleti világot, gyakran romboló hatással van a környezetre. Különösen is aláássa az igazságszolgáltatást és a jogalkalmazást. Azok, akiknek az igazságosságot kellene támogatniuk és a gyengéket védelmezniük, túl gyakran teszik ennek ellenkezőjét. Következésképpen a gazdagok és a szegények közti szakadék egyre mélyül, és gazdag erőforrásokkal rendelkező országban botrányos módon sokan szegénységben tengődnek. Egy régi indonéz mondás szerint a rizssel teli csűrben éhen pusztul az egér. Emellett bizonyos etnikai és vallási csoportok gyakran olyan szinten kötődtek a vagyonhoz, hogy ez feszültségeket táplál. A közösségeket egymás ellen fordító radikalizálódás fokozódik. Ezt a közösségi média visszaélése csak súlyosbítja azzal, hogy dimenzionál egyes közösségeket. Egy ilyen környezetben a keresztény közösségekben újra tudatosult az egység fontossága, a közös elkötelezettséggel együttesen emelik fel szavukat az igazságtalanságok ellen. Krisztus egyházát a menny előízének nevezik. Bár megosztottságunk miatt kudarcot vallunk. Nem tudunk Isten szeretetének jelen lenni az ő népe számára. az igazságtalanság nem csak az indonéz társadalmat széttagoló megosztottságot mélyítette el, hanem az egyház szétszakadozottságát is. Bűnbánatot tartunk a megosztó igazságtalanság miatt, de keresztényként hiszünk Krisztus erejében is, amely bocsánatot és gyógyulást ad. Idáig a bevezetés. És eszembe jutott, amikor ezt olvastam, és hogy mennyire nehéz ezzel a kérdéssel küzdködni, egy izgalmas párbeszéd, és ezt is szeretném megosztani, mielőtt a Biblia felé fordulunk, a Kánáni asszony története felett. Az Embertárs című folyóiratban megjelent egy nagyon izgalmas beszélgetés két római katolikus teológus között. Az egyik Anselm Grün, bencés szerzetes, akit szerintem itt Magyarországon azért jól lehet ismerni, nagyon sok könyve megjelent, lélektani háttérrel nagyon sok építő jellegű spirituális írása jelent meg Anselm Grünnek. Az ő beszélgető társát, őt nem ismerjük, Hermann Steinkampnak hívják, ő egy teológiai professzor. És arról beszélgettek, hogy ellentétes-e a misztika, nyilván ez az Anselm Grünnek az oldala, a politikával, amit pedig a másik teológus képviselt. És ebben a beszélgetésben az a nagyon nagyszerű, hogy tulajdonképpen, amikor az egyiket hallgatjuk, azt mondjuk, hogy igen, igaza van, amikor a másikat hallgatjuk, azt mondjuk, hogy igen, igaza van. És ezért jó ez a beszélgetés, mert érvek ütköznek érvekkel, és kereshetjük, hogy mi az mi utunk, mi az integráció ebben a beszélgetésben. Az indonéz keresztényeknek a történetében, szövegében érezzük, hogy mennyi feszültség van. Ahol feszültség van, ott dű van. Ezért mondja Anselm Grün, ha az ember csak szolidáris az éhezőkkel, akkor feldühödik, elkezd vádaskodni, és hamar igazságtalanná válik. Itt ugyan nem beszélnek róla, de tudjuk, hogy mennyire érzékeny téma ez, hogy a tegnapi áldozatok nagyon könnyen válnak holnapi agresszorokká. Szóval, hogy Anselm Grünnek igaza van. De erre Steinkamp professzor azt válaszolja, hogy az igazságra éhezés és a szomjazás érzéséről nem hagyom magam lebeszélni. Ez olyan heves érzés, amely magában foglalja a haragot és a felháborodást is. Azt sem fogom hagyni, hogy ezt belső mérgezés címén lebecsüljék. Hosszú utat tettem meg, míg eljutottam annak felismerésétől, hogy a világon igazságosságnak kellene uralkodni, a világon mindenhol meglévő igazságtalan állapotok fölött érzett dühömig. Erre Anselm Grün is válaszol a következőképpen, elmondja, hogy egy fiatal ember, aki nagyon elkötelezett a társadalmi kérdésekbe, eljött az ő kolostorukba, mert belefáradt ebbe a harcba. És hogy azt mondja, hogy azt vettem észre magamon, hogy egyre rosszkedvűbb és elégedetlenebb vagyok. Tehát hogyan egyeztethető össze a kettő? Az embertelen viszonyok fölött érzett jogos harag és a belső béke. Számomra ez a döntő kérdés, mondja Anselm Grün. Erre ismét válaszol a professzor, és azt mondja, hogy nekem szükségem van arra, hogy megtapasztaljam a misztika és a politika között a kapcsolatot. És fölhozza a dél-amerikai keresztényeknek a történetét, ami hasonló az indonéziakhez, akiket kivernek, kiüldöznek a szegény kunyhóikból. És hogy ezek az emberek próbálnak erőszakmentesen, de harciasan ellenállni. Azt mondja, hogy a misztika és a politikai küzdelem között kapcsolat van. Ezeknek az embereknek, ezeknek a dél-amerikai szegény, nincstelen embereknek nincs lehetőségük, hogy nyugodtan visszavonuljanak az íróasztalukhoz a kolostorban, és elmélyüljenek abban a kérdésben, hogy hogyan teremthetik meg a lelki egyensúlyukat. Nos hát erre megint Anselm Grün válaszol, és itt be fogom fejezni. Elmondja, hogy nekünk Dél-Amerikában, már a bencéseknek, ugye ő bencés szerzetes, van egy utcagyerekekkel foglalkozó projektünk, amit támogatunk, és Afrikában, Tanzániában pedig fejlődés segítő programunk van. De, mondja Anselm Grün, én komolyan akarom venni az itteni embereket is, vagyis a német embereket. Komolyan akarom venni a gondjaikkal és a vágyaikkal együtt. És így folytatódik szerintem ez a nagyon megtermékenyítő és fontos beszélgetés. Azt gondolom, hogy ezzel az előfeltevéssel forduljunk akkor a szentírási történetünk felé, mert azt gondolom, hogy mindez a vita, ami lezajlott Anselm Grün és Steinkamp professzor között, tulajdonképpen valamilyen módon megjelenik ebben a bibliai történetben, amit most az imént felolvastam. És azért meglepő ez a történet, és azért mellbevágó ez a történet, mert azt látjuk és azt halljuk, hogy Jézus alul marad. Hogy nem Jézusé az utolsó szó. Az utolsó szó ezért az ismeretlen asszonyé, akit a Biblia kánaáni asszonynak nevez. És Jézus azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited. Egy tusakodás történet tulajdonképpen. Ha az Ószövetségben kutakodunk, akkor nagyon hasonlít ez Jákob tusakodására az angyallal vagy az Istennel. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Áldást akarok az életemre, a jövőmre, a szándékaimra. Ez az asszony pedig gyógyulást akar a lányával való kapcsolatban. És ezért tusakodik Jézussal. Mi az előzmény? A történetünk előzménye az, hogy Jézus visszavonult. Nem akar rendelkezésre állni. Nagyon nyomasztó dolgok történtek a politikában és a hitvilágában. Keresztelő Jánost megölték. Ez egy vallási és politikai gyilkosság. Értetlenség. Miért történt? Hogyan történt? Jézusnak ez fáj, neki keresztelő János nagyon fontos volt. Meg akarja érteni, hogy merre tovább, hogy mit kell tennie, hogy mi az ő útja. És az ő vágya most nem az, hogy segítsen, nem az, hogy tanítson, hanem az, hogy visszavonuljon. Kvázi, amit Anselm Grün mond, visszavonulni egy kolostorba. Nem akarok most küzdeni, nem akarom a világ problémáit, szenvedését, kínjait a hátamon hordani. Vissza akarok vonulni. Magamba akarok szállni. Istennel akarok találkozni. De a másik oldalon pedig a szenvedés, itt egy kapcsolati szenvedés az anya és a lánya között nem ér véget. Két szükséglet feszül egymással szemben. Jézusé, hogy én most el akarok vonulni, mert már túl sok volt, és az asszonyé, hogy beteg a lányom, beteg a kapcsolatunk. Valamit szeretnék, gyógyulást szeretnék. És ez a két szükséglet összecsap. Mindkettőnek igaza van általában, ettől tragikusak az ilyen vitáink. Nem arról van szó, hogy van a rossz, akinek nincs igaza, meg a jó, akinek az igaza van. Hanem mind a kettőnek igaza van. Ettől dráma. Ettől vannak a drámai feszültségek a mi életünkben is. Az asszony kiállt. Dávid fia, könyörülj rajtam. Tudja, hogy hogy szólítsa Jézust. Hallhatott róla. Tudja, hogy mit vár róla, tőle. És hát itt a döbbenet. Jézus hallgat. Nem reagál. Ez borzasztóan kiábrándító. Az elvárásaink, a Jézus képünkbe, ez nagyon nem fér bele. Ez a hallgató Jézus. Nem értjük. Nem értjük egymást, de nem értjük Jézus sem. Jézus hallgat. Az Ószövetség prófétái és az Ószövetség imádkozói a Zsoltárok könyvében különösen szintén nem értették. Miért hallgat Isten, amikor szenved az ő igaza? Miért hallgat? Miért nem az igazaknak megy jól a dolguk? Miért az igazságtalanság? Miért hallgat Isten? Átnéznek rajtam, nem hallják meg a szavamat. Nem tudom érvényre juttatni a hangomat. Ez egy nagyon-nagyon nyomasztó élmény. Haragot, düht szül. Nem értenek meg. Súlyos érzés. Főleg akkor, ha azt mondták nekem Jézusról, hogy ő mindig meghallgat. Hogy Isten mindig meghallgat. És most meg, most mi van? Hát igen. Mi is a tanítványokkal együtt azt mondjuk, hogy hát és akkor most mi van? Ez nagyon kínos. Hallgat az Istenünk, hallgat a Jézusunk. Szólalj már meg, csinálj már valamit. Védd már meg magad, tegyél már bizonyságot magadról. Szabaduljunk már meg a feszültségtől. Mi ez a feszültség? Hát a tehetetlenségünk. Az, amikor nem jön egy jó mondat, nem jön egy jó gondolat. az, amikor tényleg nem tudunk tenni, úgy érezzünk semmit, és nem is tudunk mondani semmit. A tehetetlenség. Jézus, szólalj már meg! És Jézus megszólal. Na de hát itt a következő csalódás. Hát ebben nincs köszönet. Azt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Ráadásul ezt nem az asszonynak mondja, hanem a sürgető tanítványainak. Figyeljetek, csak hozzátok és a mi népünkhöz jöttem. Egy körülhatárolt feladat, Isten népéről szól, az elveszett juhokról szól. Itt a határ. Megvontam a határt. Ők az elsők. A saját nép, a saját vallás, a saját identitás. Hát igen. Ezt valahol a lelkünk mélyén mi is így gondoljuk. A hozzánk közelebb állók vannak az első helyen. Aztán így megy talán kifelé a kör, amíg van erőnk és energiánk. Jézus éppen ezt a határt vonja meg. És ő felőle nézve, vagy a saját védekezésünk felől nézve, ez nagyon rendben van, ez jó. De az asszony felé nézve, ha abban a helyzetben vagyunk, mint az asszony, akkor ez borzasztó. Akkor én nem tartozom oda. Akkor engem kirekesztettek. Akkor nekem nem jár a gyógyulás. Nekem nem jár a könyörület, mert nem tartozom ehhez a valláshoz. Nem tartozom ehhez a néphez, mert más az identitásom, mert kánáni asszony vagyok. De az asszony nem hagyja abba. Uram, segíts rajtam! Leborul a lába elé. Hát azért ez elég radikális. Föltartóztatja Jézust. Nem engedi tovább menni. Bizony, folyton határokat sért meg ez az asszony. De erre megint jön egy válasz, amiben megint nincs köszönet. Azt mondja neki Jézus, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odaadni a kutyáknak. Egy még keményebb, egy még agresszívabb válasz. Szerintem ezt is ismerjük. Ha valaki folyton gyötör minket valamivel, és nem akarjuk megtenni, akkor egyre dühöttebbek, és egyre agresszívebbek leszünk. Ez azért történik, mert egyre nagyobb erő kell, hogy megvédjük magunkat az ostromtól. És hát itt ez történik. Egy megvető kifejezést mond Jézus. A zsidó kultúrában a kutya semmit nem ér. A kutya az tulajdonképpen a pogányt jelenti. És ezen a ponton történik valami. Az asszony nagyon nagy lélek. Azt mondja Jézusnak, hogy figyelj Jézus, a mi kultúránkban, mert hogy ő görög hátterű asszony, szóval a mi kultúránkban mi szeretjük a kutyákat. Ti nem szeretitek, mi viszont szeretjük. És nálunk a kutyák kapnak a morzsákból. Nekik is jut. Figyelj Jézus, itt nem vagy-vagy van, hanem is-is. Nekünk is jut. És erre a mondatra valami megváltozik Jézusban. És azt mondja, hogy meggyógyult a te lányod, te a kapcsolatod. Ez a találkozás szava. Belefonódik az elutasításba. Az asszony szava utat talál az elutasítás szavába. Abba kapaszkodik bele, ebbe a legdurvább és legagresszívebb hasonlatba. Ezt fordítja át. Ez egy fantasztikus pillanat, amikor már nem vagy-vagy van, hanem is-is. Tulajdonképpen az evangélisták értünk írták le ezt a történetet. Látjátok, kedves olvasók, mai olvasók 2019-ben, január 27-én, itt a református templomban. Látjátok, a kiszolgáltatott ember megtalálta az útját az elhatárolódó Jézushoz. Eléri az asszony ezt a Jézust. És megvalósul valami nagyon-nagyon fontos, a találkozás és a kapcsolat. Mert hogy a világunk tele van megzavart kapcsolatokkal. Ez szenvedést okoz a családban, itt az asszony és a lánya között. Szenvedést okoz a társadalomban, amikor társadalmi csoportok nem értik egymást. Szenvedést okoz a vallásban, amikor felekezetek nem értik egymást. Szenvedést okoz az Istennel való kapcsolatunkban. Vallási, etnikai különbségek. Még Jézusnál is az identitás fontos, elhatárolódás fontos. Megőrizni azt, akik vagyunk, fontos. A nyelvet, az életformát, a kultúrát. De mégis megtalálni a módját, hogy bár ezek mind fontosak, mégis tudjunk találkozni. És ehhez mi kell? Ehhez szív kell, ehhez ész kell, ehhez fantázia kell, ehhez kreativitás kell. És az a fantasztikus, hogy ebben a történetben, itt és most, nem Jézustól jön mindez, hanem ettől az asszonytól. És Jézus enged, mert van szív, van ész, van fantázia, és van kreativitás. Mind ezekre szüksége van a mai keresztényeknek, ha meg akarják találni az útjukat ebben a világban. Amen.